A 61. Zsoltár első 5 versét hallgassuk meg. Karmesternek húros hangszerre, Dávidé. Hallgass meg panaszomat, Istenem, figyelj imádságomra. A föld végéről kiáltok hozzád, mert eleped a szívem. Vezessel engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Hadd lakjam mindenkor sátradban, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Dávid életében kétszer volt olyan szorult helyzetben, amelyben menekülnie kellett. Az egyik időszaka az volt, amikor Saul volt a király, és őt üldözte ez a király, és menekült barlangról barlangra, sziklahasadékokba és egyéb más helyekre, hogy megmeneküljön attól a királytól, aki az életére tör. Átélte a megmenekülést, de nem könnyű időszaka volt ez, és ilyenkor fölhangzott a szívéből az imádság, és több ilyen zsoltár is beszél erről, hogy ebben a nyomorgattatásban, üldöztetésben mit tapasztalt meg, és hogyan imádkozott. Aztán életének volt egy olyan időszak, amikor már király volt, mégis menekülni kellett. Talán ez még fájdalmasabb volt, mert a saját rokona, a saját fia támadt ellene, és tölt az életére. És ekkor is el kellett menekülnie, hogy most még menekülés ez, nem tudjuk ebből a zsoltárból, de minden esetre egy nagyon nehéz körülmények között van Dávid, amikor megszületik Ajkán és szívében ez a könyörgés, ez az imádkozás. Honnan is tudhatjuk ezt? Hogy milyen nehéz helyzetben volt? A Károli az így fordítja a második verset. Hallgass meg kiáltásomat, Istenem, figyelj könyörgésemre. Ez a kiáltás, nem tudom, hogy mi imádkoztunk már így. Nem arról beszélek, amikor a szívünk kiált, mert így biztos, hogy volt már imádkozásunk, hogy kiáltott a szívünk. Valami nagyon nehéz dolgot éltünk át, és föld kiáltott a szíved, és kimondtad ezt mondatokban, könyörgésekben, esedezésekben. De hagyj kérdezzem meg, hogy volt-e olyan imádságod valaha az életben, amikor szó szerint kiáltottál, hogy még lehet a szomszéd is hallotta? Mert itt erről van szó. Dávid olyan nehéz helyzetben van, hogy hangosan imádkozott, kiáltott, mondhatom így, ordított, fölsóhajtott, fölkiáltott, és hangos hangon ezt ki is adta magából. Volt-e ilyen imádságot? Volt-e ilyen könyörgésed? Hát Jézusnak volt. Jézusnak volt ilyen könyörgése. Úgy olvasok a zsidókhoz írt levélben, így ír erről a szerző, ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból, és meghallgatott Isten félelméért. Tudjuk, hogy egy nagyon súlyos helyzetben ilyen hangosan kiáltott fel, és itt nem csak a szívében kiáltott, hanem szó szerint nagy kiáltás hangzott el Jézustól, amikor könyörgött, ott a kereszten, amikor ezt mondta, én Istenem, miért hagytál el engem? És itt az van írva, Jézus hangosan felkiáltott. Tehát ez nem volt halk. Noha közben ő pedig egy szerít, halk ember volt. És most így szólal meg könyörgésben. Nagyon nagy dolognak kell történni az ember életében, hogy valaki így imádkozzon. Most már akkor érezzük, hogy milyen lehetett Dávid helyzete, hogy nem csak a szívében kiáltott föl, hanem szóban is, hangos felkiáltással könyörgött. Mintha arról szól, hogy halld meg Istenem. Vagy olyan szorongattatásban volt, hogy jaj kiáltás volt ez. Mert lehet ezt jaj kiáltásnak fordítani itt az eredetiből, és lehet ezt örömkiáltásnak is fordítani, természetesen olyan zsoltárban, ahol dicséretről van szó, ahol magasztalásról van szó, és ez is fantasztikus, amikor így tud imádkozni az ember, hogy akkora nagy öröme van, hogy kiszakad belőle, és örömmel, örömkiáltással dicsér a mindenható Istent. Ahhoz nem kell mikrofon, hogy hangosabb legyen, az már úgy elég hangos. Tehát látjuk, hogy Dávid itt nagyon komoly, szorongatatott helyzetben volt, hogy így kiáltva imádkozik a mindenható Istenhez. Hát milyen helyzetben kiáltod a Dávid Istenéhez? És mit kér tőle? Azt olvassuk itt a harmadik versben, a föld széléről kiáltok hozzád, mert eleped a szívem. A föld széléről. Innen, ha még lépek egyet, akkor nagy baj van. Szélére sodródtam valaminek, és nagy veszélyben vagyok. Hát ahogyan készültem, eszembe jutott, mit csináltunk mi annak idején, egészen fiatalon. Én a 8. emeleten nevelkedtem föl, az első 17 évemet ott töltöttem a 8. egy 10 emeletes bérházban, és a többi barátom is bérházban lakott, vagy mellettünk, vagy a másik utcában. És hát összejártunk és csináltunk olyat, hogy menjünk föl a 10. Na de hát nem, nekünk nem csak a 10. emelet volt itt a lényeg, hanem menjünk még fentebb, menjünk ki a tetőre, és az egyik lépcsőházból át lehetett menni a másik lépcsőházba, és ezt úgy lehetett megtenni, hogy volt egy drót út, amely ugye korlátozott bennünket, hogy ne hagyjuk el azt a területet, és így átmehettünk egyik lépcsőházból a másikra, és már máskon jöttünk le. Igen, nem csak időben ezt a drótot már ki lett feszegetve, és voltak rések rajta, amin mi ki is bújtunk. Innentől kezdve ott volt a szabad ég alatt az ember, se korlát, se semmi, és kimentünk a 10. emelet szélére. Hát húzta az ember a mélység is, amikor ott lenéztünk, meg valamikor úgy kapaszkodtunk egymásba. Hát amikor megtudták a szüleim, akkor azt hiszem, hogy kaptam tőlük. De amikor kijut az ember valaminek a szélére, ott már veszély van. Ott már húzza lefele az embert más is. És Dávid ilyen szélre jut ki. Ilyen szélére kerül. Talán az életének, hogy az életére törnek, és ezért kerül a szélére. De hát életünkben sok minden szélére kerülhetünk mi. A bűn is elsodorod Istentől, a központtól, és egyre jobban a szélére kerülünk valaminek. A türelmünknek a szélére. Ha így folytatom tovább, és ennyire türelmetlen leszek feleségemhez, férjemhez, gyermekemhez, ha ezt folytatom tovább, amit az elmúlt hetekben csináltam, akkor ennek most már súlyosabb következményei lesznek. A szélére kerültem valaminek. Vagy annyira mogorva vagyok az elmúlt időszakban, és annyira piszkálódok, hogyha ezt így folytatom tovább, akkor már megint veszélyben vagyok. Ennek már megint valami következménye lesz. Ha tovább folytatom azt, amit elkezdtem, ami nem jó, és tovább megyek, akkor megint veszélybe fog kerülni, mert bár a szélén vagyok. Ha tovább rontom a házasságomat, akkor ebből válás lesz, és még most csak a szélén vagyok, de veszélyben vagyok, és veszélyben vagyunk. És annyi mindent lehet erről beszélni, hogy vannak emberek, akik ott vannak, hogy már majdnem lerészegettek, ittak már annyit, ugye most az Isten tisztelet délelőtt a kocsma fölött volt, és szó volt egy kicsit erről, az egyik illetőről, aki szokott hozzánk járni, hogy nem tudja, hogy hol a határ. Meddig mehet el? Mert valamennyit meg lehet inni abból az alkoholból, na de hát tudni kell, hogy már nem kéne tovább, mert a szélére jutok, és ha tovább folytatom, ennek következményei lesznek, és bizony sok embert meg fogok bántani azzal a viselkedéssel, ami fogok tenni. Meglátod életedben a széleket? Vagy meglátja egy hív ember azt, hogy mostanság a gyülekezet szélére kerültem, a nyáj szélére, ott van középen a pásztor, és sokan élvezik a közelségét, de én nem élvezem, mert messze kerültem, a szélére jutottam, és jó lenne újra ott a közelében lenni. Meglátod-e életedben, hogy most ebben a pillanatban mi az a terület, ahol te a szélére kerültél valaminek? És ha észreveszed, kiálts úgy, mint Dávid, imádkozzál, esedezzél, mert a szélről egy valaki tud téged visszahozni. Egy valaki tud visszahúzni. Mert ha ő nem húz vissza, akkor lássa. Ő nem húz vissza, akkor következményei lesznek. Oly sok ember nem látja, hogy a szélére került valaminek, ami veszélyes. Hány ember az élete szélén még mindig nem kiállt az Istenhez, és belezuhan a kárhozatba, belezuhan az ítéletbe, belezuhan az Isten karjába, és rettenetes úgy az Isten kezébe kerülni, hogy nem kiáltott megváltóhoz, nem kiáltott föl bűnei föl mellett, és bűneiben, és nem jelt bűnbocsánatot. Hány ember nem látja meg a szélét? És milyen jó, hogyha nem mész el a széléig, hanem már amikor érzed, hogy távolodsz, vagy a bűn sodor téged, vagy valami sodor téged kifele, valami nyomorúság, vagy nehézség, és ez távolít téged elfele Istentől, te nem engeded, hogy a széléig jussál, hanem te már előtte imádkozol, mert nem akarsz oda jutni. Milyen jó, amikor az ember tud kiáltani, van annyi felismerése, hogy kiált, hogy ne legyen baj, nem mondjuk a szélég, vagy ha szélég jut valaminek, akkor is tudja, hogy van egy olyan Istene, aki ebből a helyzetből is vissza tudja húzni. Hát kiálts hozzá, imádkozzál, ahogyan Dávid tette. Aztán azt olvasok itt, hogy azt kéri Dávid, hogy vezesse engem a kősziklára, mert az igen magas nekem. Vigy el engem innen a kősziklára. Károli így fordítja. Mert oda én nem tudok fölélni. Oda én nem tudok följutni. Egy keresztény asszony beszélgetett egy pszichológussal lelki dolgokról, hogy mennyi lelki problémával küzdködnek az emberek, keresik fel a pszichológust, és hát beszélgettek, hogy miben tudsz neki segíteni. És hát, hogy megemlítette egy dolgot a pszichológus, a sziszifuszi állapotot, sziszifusz állapotát, ami azt jelenti, hogy akkoriban egy istenek megbüntettek egy embert, és ez a büntetés arról szólt, hogy egy követ kellett felgörgetni a hegy tetejére, csak ennek az embernek sose ment, mert mindig visszagurult a kő, és állandóan mindent előről kezdett. Ez volt a büntetése. És a pszichológus ezt megfordította, és azt mondta, hogy hát az a legboldogabb állapot, amikor az ember, ha még le is gurul, újra tudja kezdeni. És nekünk a feladatunk az, hogyha nem tudott is megváltozni, nem tudott is abból kijönni, tudjon újra kezdeni, legyen annyi ereje, hogy újra kezdje. Hát megszólalt a hív asszony, hát ez nagyon szegényes. Ennyi? Ennyi a gyógyír a lelki problémákra? Hogy legyen ereje újra kezdeni, hogy föl ne adja az életét? Amikor úgy is tudja, hogy nem fogja megoldani? Ennyi a megoldás. Ez felkiáltott úgy a szívében az asszony, ó, de jó, hogy van nekem egy Istenem, aki elvisz a szikla tetejére, aki fölvisz a hegyekre, ahol ami túl magas nekem, és odáig én nem érhetek el. Hogy nekem van egy olyan Istenem, és tudja Dávid is, itt a föld szélén, van egy olyan Istenem, aki föl tud vinni engemet arra a sziklára. És vágyódott arra, hogy Uram, te vigyél föl. Hogy nem egyedül kell küzdködnöm, hanem van mellettem egy erős Isten, aki föl tud segíteni engemet. hát föl tud segíteni téged is, és mindannyiunkat, ha hozzá fordulunk, és fordulj is ő hozzá, ahhoz az Istenhez, aki kudarcodban is győzelmet tud adni. Mert életünknek vannak kudarcai, hogy nem tudtam leküzdeni ezt a gyengeségeimet az életemben. Újra és újra visszagurulok. Van mostanában ilyen? Hogy küszködöl valamivel, és nem megy, és vissza kell menned, és megint előről kezded, és felkiáltasz, hogy Uram, nekem ez nem megy, rájöttem most már, küszködök itt, erőlködök, én magam akarom megoldani, de te meg tudod oldani. Vigyél föl, adj diadalmat, adj győzelmet. És tudom, hogy itt a földi életünkben nem fogjuk elérni a tökéletességet. Szeretnénk elérni, de nem tudjuk. Ha ezer Isten tiszteleten is részt veszünk, akkor se leszünk tökéletesek. Ha állandóan a Bibliát olvasunk és imádkozunk, valahogy nem jutunk el. De mégis eljut a hív ember, és tudja, hogy majd úgy állhatok meg az Isten előtt, hogy nem lesz rajtam folt, nem lesz rajtam bűn, hanem tökéletes leszek, mert valaki fölvitt engem a sziklára. Mert valaki egy olyan magaslatba vitt föl, amire én képtelen voltam. Milyen jó ezt tudni a kudarcaid ellenére, hogy lehet, hogy küszködöl, mert magadat akarod legyőzni, a magad bűnre való hajlamosságát, és sokszor hétről hétre tapasztalod, hogy megint elbuktam benne. Noha tegnap győzni tudtam, mert kiáltottam az Istenhez, és diadalra vezetett, és nemet tudtam mondani arra a bűnre, de most már megint elbuktam, és hogy fölsóhajt az ember, Uram, vigyél föl a sziklára, hogy végre tökéletes legyen. Még van is egy énekünk az új szívet, hogy Uram, én nekem, hogy tudom azt, hogy majd ott nála fönt, ott majd minden jó lesz, tökéletes lesz az én szívem. És a te szíved is. Látod azt, hogy a hívő életben oly sokszor kell kérni az ő erejét, hogy vigyen föl. Mert ezt meg kell látni sokszor nekünk. És van úgy, hogy nem látjuk meg. Úgy vagyunk, mint a gazdag ifjú, hogy mindent megteszünk, hogy elérjük. De érzed, hogy hiányzik valami. Oda megy Jézushoz, jó mester, mit kell tennem nekem, az én erőmből, hogy elérjem az üdvösséget. Hogy elnyeljem. És Jézus mit mond? Hát akkor vegyük végig. Mit mond a parancsolat? És kijelent olyan, talán még lehet igaza is volt valamilyen szinten, vagy nem látta bűneit, nem tudom. De én ezt ifjúságomtól kezdve megteszem. És Jézus rámutat egy gyengeségére, hogy hát azért van itt egy kis gond. Nem szeretette annyira az embertársaidat, mint gondolod. Add el vagyonodat, oszd szét a szegényeknek, és gyere és kövess engem. Nem tudja megtenni. Nem tudja szeretni annyira Jézust, nem tudja szeretni annyira az embertársát, hogy ezt meg tudja tenni. Pedig a parancsolat erről szól. Szeresd az Urat, meg szeresd fele barátodat. Nem tudja annyira szeretni. És nem jut el oda ez a gazdag ifjú, hogy nekem ez nem megy, de Jézusnak megy. Akkor őt kérem. Akkor ő hozzá kiáltok föl. Oda is fordul Jézus a tanítványokhoz, amikor szomorúan eltávozik ez a gazdag ifjú, hogy ami az embereknek lehetetlen, mármint a mennybe jutni, meg a tűfokán a tevének átmenni, ez lehetetlen, de az Istennél lehetséges. És ővel lehetséges, hogy a mennybe kerülj, hogy abban mennyei magaslatba kerüljön a te életed, hogy tudjál diadalmaskodni, és tudjál nemet mondani a bűnre, amire nem egyszer nem tudsz nemet mondani, de legalább a hív embernek van lehetősége nemet mondani. Mert van neki Krisztusa, van neki kősziklája, akire állhat, aki felemeli őt, aki felemeli abba a magaslatba, hogy azt tudja mondani az ember, de jó, hogy győzhettem Krisztussal, de jó, hogy nemet mondhattam, pedig most megkísértett engem a sátán, és mégis megállhattam Krisztusban. Vágysz erre, fölkiált a te életed nap, mint nap, Uram, arra a kősziklára, Krisztusra, állíts engemet, arra magaslatra, amire én nem tudok eljutni. Ez az egyik győzelemnek a helyes szemlélete, hogy látom a magam gyengeségét, de látom az én Uramnak dolgát, aki a lehetetlent is el tudja végezni, és föl tud engem erre emelni. Aztán Dávid három rövid mondata van itt, ezután, hiszen te vagy menedékem, erős bástyám az ellenség ellen. Te vagy menedékem. Ebben a helyzetben is, életem minden dolgában, te vagy a menedékem. Voltak ilyen izraeli városok, ki voltak jelölve, amiket úgy hívtak, hogy menedékvárosok. És ebben a menedékvárosban a gyilkos is elmenekülhetett. Persze nem volt mindegy, hogy milyen gyilkosról beszélünk, meg volt az adva a törvényben, hogy kik azok, akik oda menekülhettek, mert a bosszú álló rokon az elkaphatta és megölhette. De ha bemenekült ebbe a menedékvárosba, akkor a menedékváros nem adta ki ezt a gyilkost, és megmenekült, megoltalmazta őt ez a város. Milyen jó, hogy nekünk van egy olyan menedékünk, ahol menekülhetünk, ahol a bűneink nem érhetnek utol bennünket, a bűnnek a következményei. Sőt, nekünk van egy olyan Istenünk, aki erős bástya. Nem lehet bevenni ezt az erős bástyát. Bárhogyan támadja a gonosz és a sátán, ha én ide menekülök, akkor ezt nem veszi be senki. És a mi bástyánk nem ilyen erős. Lehet, hogy van egy várad, lehet, hogy homokváraz, csak nagyonak gondoljuk, hogy majd ellen tudunk állni a sátánnak. Éva is gondolta, hogy megy ez neki egyedül is. Mit mond itt ez a kígyó? Csábítgat el a tiltott gyümölcs. Hát ezt mondta az Isten. Próbálja megvédeni magát. Próbálja még az Istent is megvédeni. Belekeveredik, és kiderül, hogy milyen gyenge, milyen könnyen rá tudta venni a sátán arra, hogy egyen arról a fáról, és vétkezzen az Isten ellen. Meglátod azt, hogy ha te egyedül mész a kísértővel szemben, akkor gyenge vagy, gyengék vagyunk. De ha az erős várba, az erős bástyába menekülök, mint egyszer egy kislány mondta, egy fiatal hívő, a kopogtat szívem ajtaján a sátán, nem én nyitok ajtót, hívom az én Uramat, Jézusomat, ő nyissa ki, mert azt az ajtót a sátán be nem rúgja, azon az ajtón akkor be nem jön, felfordulást a szívembe nem csinál, mert erős Istenem van nekem. De ha én megyek, az berúgja azt az ajtót, a kísértő felforgatja a szívemet, érzelmi világomat is, teleteszi a szívemet aggódással és mindenfajta félelemmel, és gyötrelmeket okoz, mert nem vagyok olyan erős, hogy azt az ajtót én megtartsam. De van nekem egy erős Istenem. Van nekem egy erős bástyám, ahova menekülhetek a kísértés idején. És olyan bástyánk van, aki meg is élt bennünket, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, kivéve a bűnt. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyeljünk és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. Olyan Istenünk van, aki kiállt minden kísértést, de a sátán nem tudta bevetni, nem tudta bevenni az életét. Meg tud indulni a főpap rajtad, rajtam, látva mi gyenge várunkat, és tud nekünk segíteni. Bizalommal járulj, bizalommal kérd őt, menekülj oda, és tapasztald meg az ő erejét, az erős bástyáját. S így folytatja Dávid, hadd lakozzam sátradban mindörökké, hadd meneküljek szárnyad oltalmába. Itt is oltalomról van szó, de ez még többet árul el nekünk, hogy oda bújhatunk, oda mehetünk Isten szárnyai alá, ahol meleg van. A madár, amikor a fiókáira rá helyezi az ő szárnyát, megmelegíti védéseiben, de melegíti is az ő szeretetével, az ő gondoskodásával, És hát Isten is kitálta a nagy karját ott a Golgotai kereszten, és oda lehet menekülni Isten szerető szárnyai alá. Mert erre vágyik minden ember. Egyszer történt, hogy egy nagyon gazdag amerikai házaspár, akinek nem született gyermeke és gyermekük, elhatározták, hogy nem próbálkoznak tovább, mert már így is olyan sok pénzt ráköltöttek, és mégsem született gyermekük, ők örökbe fogadnak egy gyermeket. Méghozzá az intézményből kihoznak egyet. Hát el is mentek az intézménybe, egy kisfiút kis választottak, hogy az nagyon jó lesz nekik, elindultak a ceremóniák, ezzel kapcsolatos a papírmunkák, aztán találkoztak ez a házaspár azzal a kisfiúval. És aztán mondták neki, nagy házunk van, egy csodálatos, szép szobád van már berendezve. Sok játékot veszünk neked, amit szeretnél, azt meg tudjuk neked venni. Aztán a kertben ez van, az van, amaz van. Azt is berendezzük játszótérnek, hogy jót játszál. Mi sokszor elmegyünk kirándulni egy évben. Elmehetsz, akkor eszel, amikor akarsz. Nincs ilyen, hogy reggeli ebédidő, mint hogy itt az intézményben. Ha megéhezel, akkor lehetel. Tele van a hűtőnk, és sorolták, hogy mennyi mindent tudnak annak a gyermeknek. Érdekes, a gyermek unottan nézte végig, és hallgatta végig mindezt. Meg is voltak úgy lepődve, hogy hát nem lesz jó ez neked. Aztán megszólalt a gyermek, ha csak ennyit adtok, akkor jobb, ha itt maradok. Teljesen ledöbbentek. Még ilyet? Hát nem éltek ezt a gyereket. Hát akkor mi kell neked? Kérdezték tőle. Mit szeretnél? És akkor annyit mondott, csak azt szeretném, hogy valaki szeressen. Ez mindennél többet ér. Hogy valaki szeressen, és az ember erre vágyódik, a nyomorúságban, a jólétben, bármilyen helyzetben. Mert tudjátok, az a négy karika ott az autó elején, az nem a táplálékot a szívemnek. Az nem a szeretetet, hogy a bankban annyi pénzem van. És sokszor még az embertársától se kapja meg az ember a szeretetet, de az Istentől megkaphatom. Én oda akarok menekülni a szárnyaid oltalmába. Én oda akarok menni a szárnyaid alá, te sátradba, olyan jó közel te hozzád. Erre vágyik ez a Dávid, és de jó, hogyha a te szíved is erre vágyik, hogy az a melegség, ami ott az Istennél van, nekem az kell. Úgy elfigyeltem a testvéreket, főleg itt ebben a hideg téli időben, amikor én itt jó melegbe váltam a testvéreket, hogy jönnek meg fel a mínusz 10 fokból, meg a mínusz 15-ből, és akkor sokan mit csináltak, amikor beléptek az ajtót, még a kabátjukat se vették le, már is irány a radiátor. Annak a melegsége, mert hát odakint fújt is a szél, meg jó hideg volt, sokan még a csövet is megfogták, mert átfogyott egy kicsit a kezük, akkor megmelegítették, mert hideg volt ezen a télen. De mennyire hideg ez a világ lelkiekben. És valakihez oda mehetek, nem egy radiátorhoz, hanem a meleg, éltető Istenemhez, aki meg tud engem melegíteni. Az én szívemet is át tudja melegíteni, mert az is lefagyott ebben a héten, vagy az is lefagyott ott az iskolában, mert megfagyasztotta a tanár, vagy megfagyasztotta a főnök a munkahelyen, vagy éppen a házastársam fagyasztott le, mert olyat mondott, és én mehetek oda, ahhoz az Istenhez, aki visszamelegít, aki melegséget ad, aki kimunkálja bennem, hogy megbocsássak, kimunkálja benned, hogy szeressed azt az embert is, mert van hol megmelegedned. És főleg, amikor a nehéz helyzetek tapasztal meg az ember, milyen sokat jelent, hogy valaki megszeretgeti. Hát hagyd mondjam el azt is, hogy amikor a testvérek ott a mínusz 10 fokról jöttek befele, én meg nem egy szerint megfogtam itt a radiátornak a csövét, hogy jó, melege, rendesen megy el a fűtés, aztán megmelegedett már a kezem amúgy is, mert ide bent voltam, a csőben még jobban melegített egyet, aztán jött be valaki, azt kezet fogtam így vele. Következő hangzott föl. De jó meleg a kezed! De milyen jó, amikor azt hangzik föl valaki szájából. De meleg a szíved. amikor átmelegszel az Isten szeretetének a melegétől, megmelegszik a szíved, és egy hideg szívemberrel találkozol, akkor ő mondhatja, de jó, hogy meleg a szíved. Viheted az Isten szeretetét, egy kicsit megmelengedheted talán őt is, de igazán ott melegszik meg, ha ő oda megy Istenhez. Az ő szárnyainak oltalmába, védelmébe, az ő sátrába bújik be, ott, ahol az Isten melegsége van, ott, ahol ő tanyázik, aki szeret bennünket, aki vár bennünket vissza. És Dávid ebben a nehéz helyzetében, ő ide vágyott, hogy a te sátradba, Uram, a te szárnyaid oltalmába, Uram. Hát legyen nekünk is ilyen imádságon, mint Dávidnak, könyörögjünk, esedezzünk ő hozzám, hogy ne jussunk semminek a szélére, de ha szélére jutnál, ott is vesd észre, és kiáltsál ő hozzá, aki vissza tud hozni téged, sőt, olyan magaslatba tud téged emelni, hogy győztessé tud tenni, és föl tud majd vinni a menny dicsőségébe is, mert ő egész mélyre lement, hogy föl tudjon emelni, és a lehetetlen valóság legyen, hogy a bűnös ember megtisztulva mennybe mehessen. És hát kiálts ő hozzá, akinél menedéket találsz, jöjj ő hozzá, aki erős, mert erős bástyája van, és meg tud téged erősíteni gyengeségeidben, és jöjj hozzá ebben a hideg világban, aki megmelengeti a te szívedet, és nem lesz az rideg meg hideg, hanem megmelegedve Isten szeretetével lesz teljes. Adja ezt az Úr, hogy nekünk is legyen hasonló imádságunk, mint a Dávidé. Amen. Köszönjük, Urunk, hogy föl lehet hozzád kiáltani, még valaminek a szélén, ha oda kerülünk a széléhez, akkor is kiálthatunk. Amikor távolodunk attól a jótól, te tőled, vagy bármi jótól, ami tökéletes lenne, és sodródunk kifele, mert vissza kísértő vagy a bűn, akkor is kiálthatunk hozzád, mert te vagy az, aki vissza tudsz hozni bennünket. Neked van erre erőd. Te tudsz menedéket adni. Erős bársa vagy a mi számunkra. És bocsáss meg, amikor nem menekülünk oda. Amikor a saját bárstyánkban maradunk. A saját várunkba, amely erőtlen és gyenge. És megtapasztaljuk, hogy nem tudunk ellenállni. Újra és újra visszagurulunk, újra és újra vesztesek leszünk. De köszönjük, hogy kérhetünk téged, aki erős vagy, aki ellenállsz minden gonoszságnak. És köszönjük, Urunk, hogy te vagy az, aki föl tudsz bennünket emelni is, kudarcaink ellenére, és föl tudod emelni a mi életünket arra magas sziklára, mennyei magaslatokba, ami nekünk lehetetlen, neked az lehetséges lehet. Áldunk ezért téged, és köszönjük, hogy életünkben is te vagy az, aki diadalra vezet el is győzelemre. Mi nem tudunk győzni, nem tudjuk magunkat legyőzni, minden bűnös hajlamát magunkban nem tudunk rendet tenni és legyőzni. Főleg nem a sátánt, a saját erőnkben lehetetlen, de köszönjük, hogy kérhetünk téged, aki már legyőzted őt, aki sokkal hatalmasabban és sokkal erősebb. És olyan főpapunk lehet, aki megindul mi rajtunk, a mi gyengeségeinken, akihez odajárulhatunk bizalommal te hozzád, Urunk, és megsegítesz bennünket, fölemelsz bennünket, oltalom alá helyezed a mi életünket. Hagy éljünk minden nap, segíts ebben nekünk ezzel a lehetőséggel, hogy kiáltunk hozzád, és hozzád fordulunk, és hagy vágyakozzunk azután, hogy ott lehessünk olyan közel, hogy a szárnyaid melegében, oltalm alatt éljük az életünket. Segíts erre, hogy a te szeretetedet tapasztaljuk meg ebben a hideg-rideg világban. És köszönjük, hogy meg tudod melegíteni, át tudod melegíteni a bensőnket, a mi lelkünket, és áradhat a mi szívünkből is az a szeretet, amelyet tőled kaphattunk. Segíts erre bennünket, légy velünk mindannyiunkkal, és hagyd tudjunk veled közösségben lenni, a te sátradban lenni, hogy megtapasztaljuk azokat az áldásokat, melegséget, szeretetet, oltalmat és menedéket, erőt, amit te tudsz csak adni ebben a világban. Hallgass meg kérésünket, Urunk, Jézus nevében. Amen. Amen.
Amen. Amen.